Aki olvasta Dallos Sándor a Nap szerelmesét, illetve az Aranyecset című munkáját, az egy kicsit közelebb került Munkácsihoz. Szerintem nagyon élvezetes munka mind a kettő, és érdekes dolgokat árult el nekem így fiatalként, hogy mit kell tudnunk a legnagyobb magyar festőről. A napokban nyílt kiállítás a Szépművészeti Múzeumban, egy igazi nagy Munkácsi kiállítás. Miért ennyire kiemelkedő egyébként Munkácsi Mihály a magyar képzőművészetben?
Munkácsi Mihályról beszélni jó. Tehát mind a ketten itt vagyunk most a mikrofon mögött, és mosolygunk, most ezt nem látják a hallgatók. Munkácsi Mihály az a mi gyerekünk, mondhatnám így is szép magyarsággal. Munkácsi Mihály a korszak, mint egy kvázi rockstárja, tehát ami átível valahogy generációk óta a művészetünkbe, a magyar művészetbe és a nemzetközi művészetbe. Hát gondoljunk abba bele, hogy maga az élettörténet. Tehát egy szegény, asztalos fiú, inasként, valahogy elképzeljük vizuálisan, hogy honnan, fel a csúcsra Párizsban a nagy szalonokig és a grandiózus képekig fejlődik, és hát meg annyi cirádával gyakorlatilag érete során. Ez a Dallos könyv szerintem mindannyiunknak egy ilyen nagy-nagy kedvenc, és ezt merném mondani a hallgatóknak, aki még nem olvasta, az olvassa el. Ikonikus életpálya, ikonikus nagy utak, nagy-nagy drámák, hát egy igazi popstár mondhatnám így is a festészetben, Munkácsi.
Hát tudott élni.
Abszolút, abszolút.
Tehát azt a könyvet elolvas az ember, akkor tényleg plasztikussá válik az élete.
Így van, plasztikussá válik, és hát gondoljunk abba bele, hogy egy kicsit csak, hogyha egy picit hátranézünk az 1870-es évekre, az akkori Párizsra, az akkori Magyarországra, azért Magyarországon lett vége a vasútnak, ugye Szolnokon, és innentől a Vadkelet volt. Munkácsi honnan jön? A Vadkeletről, Párizsba, a finomúri közegbe egy ilyen torzombor szakállas karakterként, egy ilyen festő géniuszként, aki óriási vásznakat fest. Tehát maga az attrakció, az egész életét átjárta ez a teljes bohemitás, ugyanakkor valami mérhetetlen profizmus.
Ugye nagy képei vannak, ő döntötte az első rekordot az aukciós piacon, ugye a Poros úttal, azt hiszem 220 millió forint, az akkor egy, ez majdnem 20 éve volt, az egy egészen elképesztő összeg volt. Most feltűnt egy újabb kép, az egy másik friss hír vele kapcsolatban, a kiállításon túl, ennek az értékét is több mint 100 millió forintra teszik.
Abszolút.
Hogy van az, hogy csak úgy elő-elő kerül egy-egy Munkácsi? Mert azért ez egy izgalmas kérdés.
Hagyj kezdjem kicsit messzebbről a választ. A Munkácsival mindenki találkozott egy-egy nyomatként valahol az iskolapadba, vagy otthon, vagy a kocsmába, mert ez az elmúlt 100 évnek rettentő sok nyomata volt, és én szerintem azt merem mondani, minden hónapban kapok egy Munkácsit. Egy Munkácsi után szabadon, illetve egy Munkácsi nyomatot, egy olajnyomatot. Munkácsi egy termékeny festő volt. De ez a konkrét kép, amiről beszélünk, ez azért nagyon izgalmas, mert nagyon messziről Ausztráliából került ide, és tudjuk a teljes provinenciáját, hogy 1909-ben egy nászúton vette meg egy ausztrál, tehát semmi köze nem volt Magyarországhoz, egy ausztrál pár. Párizsba, egy galériába. És generációk óta ott volt az ő falukon, de hát ma már ugye le lehet olvasni elég könnyen a Munkácsi Szindót, illetve az internet segítségével nagyon sok mindent ki lehet kutatni, és gyakorlatilag besétáltak egy galériába, nem tudom, kimondhatom, hogy a Juditékhoz, a Virág Judit galériába, egy e-mail formájába, hogy nekünk van egy ilyenünk, és mindenki ledöbbent.
Na most ilyenkor azért persze mindig felvetődik, hogy ha ügyes vagyok, akkor esetleg megpróbálok egy hasonlót festeni, egy hasonló szignóval. Hogyan lehet megállapítani egy Munkácsi képről, hogy eredeti-e? Most a szignó nyilván egy igen fontos dolog, de akkoriban szerintem még nem csináltak certifikációt, amit ugye ma a műkereskedelem egyik alapja. Az ember tudja bizonyítani, hogy az valóban az. Erre milyen módszerek vannak?
Hát, Munkácsit hamisítani nehéz. Tehát a festő géniusz volt. Közepeset lehet, de egy igazán jót nagyon-nagyon nehéz. Illetve a Munkácsi egy nagyon sokat, nagyon sok művészettörténész által kutatott életút, kutatott képmennyiség, nagy mennyiségű kép van. Össze lehet hasonlítani a kézvonásokat, az ecsetvonásokat, az anyaghasználatot. Tehát én azt mondom, ha most a hallgatók között valaki hamisító, soha ne szeressen lenni, akkor nem Munkácsival kezdje, mert tényleg biztos, hogy nagyon-nagyon nehéz. Munkácsinak nagyon tipikus jellemvonásai vannak a képeken, ecsetkezelése. Hát Munkácsit követte számtalan festő.
Mennyire stabilak ezek a képek, mert ugye tudjuk, hogy nagyon kell vigyázni rájuk, mint a hímes tojás, hőmérséklet, nem véletlenül a galériában is egy külön teremben van, hogy romlanak a képek, sötétülnek, ez nyilván az akkori anyaghasználat miatt lehetséges.
hát Péter, nem tudom mennyire stabil, de hát nagyon jó állványokon vannak ezek a képek, de tudom, mire érted. A Munkácsival kapcsolatban van egy
sötétülnek,
olyan...
Sötétülnek,
igen. Egy bitumenes alapra festett nagyon sokszor képeket, az alapozáskor bitument használt, mert gyakorlatilag annak volt egy más struktúrája, mint a sima kréta alapnak, és nagyon könnyen másokból lehetett rá festeni, és ez a bitumen az idő folyamán sajnos kiül a képeken. Ez valóban így van, a Nemzeti Galériában is látunk elsötétedő képeket. Azért ez nem mindegyik képére jellemző, például ezekre a szalonképekre nem jellemző, amit most árverésen is látni fogunk, tehát ez nem fog elsötétedni. Ugyanakkor legyünk egy kicsit bulvárosak, ha szabad így mondanom, és most a művészettörténész diplomámat egy percet dobjuk magunk mögé, és lépjünk egyet hátra. Ez azért nagyon-nagyon hozzátartozik a Munkácsi kultuszhoz, amiről mindenki tud, hogy hát most még megnézhetem, de már 2 év múlva, 10 év múlva, 100 év múlva lehet, hogy nem. Tehát ez egy picike hype-ot is adott a Munkácsinak, hogy sajnos vannak eltűnő képei, vagy eltűnőben lévő képei.
Az ő képeinek nagyon fontos része, vagy hát a képei történetének különböző vázlatok. Én emlékszem, hogy a 2000-es évek elején még magam is eljátszottam a gondolattal, hogy volt egy aukció, ahol ilyen vázlat füzetet egész baráti áron hirdette, gondoltam abba beszállnék, mert azért mégiscsak egy klassz dolog azt mondani, hogy van otthon Munkácsi albumon, más nem ez. Ezek is értékesek egyébként.
Abszolút.
És ebből nagyon sok van. Na ott azért szerintem már igazán értőszemnek kell lenni ahhoz, hogy tudjam, hogy ez eredeti vagy sem.
Ha láttál 100 darab eredeti Munkácsit, akkor 101-et megérzed, meg látod, hogy ez így van. Gyakorlatilag azért a Munkácsinak a kezébe benne volt az ecsetvonása. Tehát, hogy az úgy tudott szakállat rajzolni, úgy tudott egy kicsike krokit rajzolni, hogy tényleg érzed benne azt a süvítő erőt.
Mennyire világhírű Magyarországon, jó, Franciaországban élt, oké. Akkoriban ő ott valóban sztár volt. De azért, ha tényleg hátralépünk egy kicsit, nemzetközi szinten, a Munkácsit jegyzik?
Most mosolyogsz te is a kérdésedben, meg én is. Igen, tehát jegyzik a Munkácsit, de azért minden művész a saját hazájában a legnagyobb sztár, ezt így kimerem mondani.
De ez teljesen normális, mert minden kultúrának a saját része.
Így van, mert mi építettük fel a szakirodalomba magát a Munkácsit, itt voltak követői. Munkácsi úgy gondolom már egy nemzetközileg is jegyzett festő, tehát egy jó korszaknak egy jó festője. Vannak kortársai valóban, akik nagyon-nagyon hasonlóan festettek, főleg szalonképeket, zsánerképeket, de azokkal a giganagy képeivel a Golgotával, meg az világszám. Tehát, hogy Amerikában már az 1900-es évek elején is folyamatos sorok álltak, hogy megnézzék ezeket a képeket. Tehát a monumentalitása, az mindenképpen felülírja a korszak többi alkotóját. Nagyon sok alkotóját, inkább így fogalmazom.
Persze, ez teljesen normális, hogy mi vagyunk rá a legbüszkébbek, csak ezért voltam kíváncsi, hogy azért nemzetközi összevetésben fel tudunk sorolni
abszolút,
egy pár festőt.
Belefér ebbe a vonalba, épp azért, mert a Munkácsi jó, tehát hogy azt merjük szeretni. Az 50-es években egyébként volt egy nagyon érdekes vita a művészet történészek között, a Rákosi rendszerbe Munkácsi kontra Derkovics. Az utak, hogy hova helyezzük a súlypontokat, Derkovics legyen a nagy nemzeti festőnk, ugyebár itt a politikai vonulatok miatt, illetve Derkovics személyesen az egyik kedvencem, ez most csak egy nagyon nagy zárója volt, avagy Munkácsi.
Hát azért azt a kettőt én nem is tudnám egy lapon említeni. Most olyan értelemben, hogy meglátsz egy, mind a kettő jellegzetes, az biztos.
Abszolút.
De egészen más. Tehát, hogy szerintem kár is összevetni, inkább ezt mondom.
Kár is összevetni, ugyanakkor megpróbálták összevetni a kettőt, hogy mi legyen az irányvonal. Tehát Munkácsi mindig is egy ilyen ikonikus iránycsillagként, egy nimbuszként van nekünk a magyar művészetben. Tehát festők, nagyon-nagyon sok festő követte a festészetével.
Hát annak kortársai, Pál Lászlóval, ugye
Pál László, barátsó. De Rudnaitól hatása volt, Hollós, nagyon sok, tehát tényleg, tehát ő egy ilyen tényleg ikon volt.
Ha már azzal kezdtük, hogy Dallos Sándor aranyecset napszerelmese, tényleg, aki nem olvasta, én annak csak javaslom, tudom, hogy mondjam, ebből mennyi a fikció, mennyi a realitás? Lehet erre válaszolni? Mert egyébként tényleg az életút, hogy egy kisinas ott Békés Csaba környékén elindul, és utána meghódítja Európát, él, ahogy él, minden elemével szerintem ő volt a Janus Pannonius 2, csak sok száz éve később, a barbár megjelent, hogy erről te, aki ezzel foglalkozol, mit tudsz?
Nem vagyok munkácsi kutató, de azért olvas a sorok között, amit mondok, jó könyvet írni nem dokumentumkönyvként lehet. De biztos, hogy nagyon-nagyon sok részébe, vagy talán karakterébe nagyon helyesen hozza a karaktert, mint olyat, mint munkácsit. Aha. Tehát, hogy azért ez nem egy száraz dokumentum könyv, ez egy szórakoztató irodalom.
Minden szempontjából, és az alkotásnak szerintem az egy nagyon érdekes része, az alkotó folyamatnak a megmutatása, abszolút, ábrázolása, szerintem ilyen szempontból mindenképpen újdonság.
Az egy nagyon fontos dolog szerintem, amit Munkácsiról viszonylag keveset mondunk, hogy annyira úttörő volt a saját gondolkodásában, hogy a fényképezőgépet használta. Tehát, hogy keresztre feszített embert ahhoz, hogy realisztikus legyen a festészete. Tehát, hogy tényleg a profizmus ne továbbjára.
Hát meg kasztingolt a jelenetekhez, a tömegjelenetekhez, az arcokat.
Arcokat. Nagyon-nagyon sok kroki van, meg karakterek vannak kirajzolva, külön kifestve. Tehát, hogy ő tényleg úgy állt neki, hogy ez egy maximális profizmussal.
Remélem kedvet csináltunk. Aki teheti, nézze meg a képeit, egészen jövő tavaszig van rá lehetősége.
Még ezen a héten el tudtok menni megnézni ezt a felbukkant képet a Virágrid galériába. 48 millió forinttal kezdődik a licit, ezt így elmondhatom.
Jó, de azt vélemezzük, hogy azért ez hasít majd egyet.
Szerintem igen. Igen, ebben benne van a sansz.
Igen, és hát érdemes olvasni is a könyvét a fiataloknak, különösen a